hallottam, az teljes mértékben módosította, változtatott azon, amit el kell mondanom, mert annyira hálás vagyok, hogy itt lehetek. Nem annyira vagyok olyan, aki szeretek megbeszélésről megbeszélésre járni, inkább a munkaterületen élek, de nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, mert olyan gondolatokat hallottam, amik megerősítik bennem azt, hogy mennyire szükség van erre a kapcsolatra az egyház és az állam között. Kezdeném ott, hogy elhangzott Tibai úr beszámolójában az, hogy adminisztratív 10-15 percre van szükség. Na most, amikor én ezekre az embereket fogadom, akik letöltik az ő büntetésüket nálunk, akkor én ebből a 10-15 percből táplálkozom. Ugyanis hihetetlen, és ezt most nem csak Orsia miatt mondom, hihetetlen az a profizmus, amivel ők elmondják, hogy kik jönnek hozzánk. Elmondják azt, hogy milyen háttérből jönnek. Elmondják, és ez érdekes, lelkészek vagyunk, és egyház községekben szolgálunk, és sok mindenki van ránk bízva. Mégis annyira iszom a szavait, amikor elmondják azt, hogy mi a feladatunk ezekkel az emberekkel. És azt veszem észre, és ebben fogom újra gondolni az én hozzáállásomat is ebben a kérdésben, hogy gyakorlatilag itt az egyik legfontosabb dologról van szó, gyakorlatilag az utógondozás elkezdéséről, ha jól értem, a mi feladatunk meghatározását. Hiszen pontosan ez az, ami segíti az embereket integrálódni vissza a társadalomba. Annak ellenére mondom ezt, hogy nekünk ott Budaörsen, ami ugye idézőjelben egy jóléti társadalom, és jelen pillanatban az egy boszorkányunkon kívül, aki van, köszönjük szépen Orsia, hogy ránk gondoltál vele kapcsolatban, de komolyan főzetei vannak meg minden, és nekem is ajánlotta ezeket, és azok nem is fáj a háta. Szóval okleveles gépészmérnök van nálunk, akkor politikai szintéről is érkeztek hozzánk. Nem egyszerű az, hogy hogyan ismeri föl az ember azt, hogy ő bűnös. Tehát az, hogy ő ott van nálunk, és az, hogy ő ott van nálunk, az nem azt jelenti, hogy Budaörs főutcáján virágot ültet, és mindenki, aki esetleg ismeri az ő arcát, vagy a szomszéda ilyesmi, látják őt, és ez neki megalázó, hanem bizonyos tekintetben zárt kapuk mögött, vagy pedig egy templomi gyülekezeti közösségben, egy kertrendezés alkalmával, egy nagy megmozdulás, egy gyülekezeti ház, vagy valami objektum kitakarítása, vagy festése, ahogyan elhangzott ez, vannak jelen a gyülekezetünk életében, ez hihetetlenül fontossá válik. És itt kezdődik azt hiszem az, hogy hogyan veszik észre azt, hogy nekik egy jó esélyük van arra, hogy visszakerüljenek úgymond a társadalomba. Amikor egyszer az egyik elítélt, most már kezdem én is megszokni ezt a kifejezést, elítélt jelentkezett telefonba, akkor mondta, hogy hát mi történt vele, ő maga kezdte el mondani, hogy miért kapta a büntetést, és akkor elcsodálkoztam, de tényleg őszintén elcsodálkoztam, hogy hát én ennél sokkal rosszabbakat elkövettem, csak éppen nem kapta rajta. Úgyhogy az Orsához az első kérdés az volt, hogy én ha, akkor letölthetem a magamnál, de nem. Akkor majd a reformátusok gondolkodik. Ez nagy segítség, ez egy támpont, de viccet félretéve, azon döbbentem meg, hogy milyen könnyen félrecsúszhat az embernek az élete, és milyen könnyen megbélyegeződhet. És mennyire valóban tényleg az egyház ebben a kérdésben, mennyire tud támasz lenni a társadalom szempontjából is ennek az elítéltnek, hogy visszakerüljön. Abba az önbecsülési állapotba, és abba nem tagadás és nem lázadás állapotába, hogy igen, itt most mégis egy határozottan, markánsan más közösségben, egy gyülekezeti, egyházközségi közösségben megtalálja azt az alternatívát, illetve nem alternatívát, hanem az utat, ahogyan élhet, és talán hitre is juthat. Ez egy csodálatos lehetőség azért nekünk, valljuk be őszintén egyházközségben, hiszen így misszionálhatunk. És ezt nem tagadhatjuk, hogy ez így történik meg. És az előző felszólalásokban az tetszett nekem, hogy és különösen is Püspök atyának köszönöm az ő szavait, amik elhangzottak, hogy a munkának a megbecsülése, ez hangzott el. és erre jobban oda fogok figyelni. Mert elején én is úgy gondolkodtam, és ezért köszönöm a profizmust, amivel minden alkalommal Orsolya elmondja nekünk, hogy miről van szó és mi a feladat. Mert én magam is egy kicsit olyan vagyok, hogy na, itt vagyunk egyház, gyorsan kitakarítasz, beszélgetünk, aztán mindenki megy a maga dolgára. És nem erről van szó, tényleg utógondozásról, beszélgetésekről, emberi sorsokról van szó, és nyugodtan megjelenhetünk és színre léphetünk ezen a téren. És ebben való megtámogatás volt az, ami nekem nagyon-nagyon fontos volt ebben a kérdésben, mert hajlamos lettem volna elbagatelizálni a dolgot, hogy ide jön, letölti, rendben van, hát ha valami jót is hall, de nem erről van szó, nem erről van szó. Sokkal határozottabban kell nekünk is föllépnünk. Valóban van ez a László emberünk, aki bebillek hozzánk néha, és rendet rak, és kéri, hogy újra lehetőséget kapjon nálunk, hogyha esetleg valami történne, ugye? Ilyen. Már pedig történnek dolgok, ugye? Hát ezt nagyon jól tudjuk. Valóban vele olyan a kapcsolatunk, de azért el kell, hogy mondjam, és talán ez nem túl jó, de zárójelben mondom, talán ez olyan, aki a Bibliát ismeri, tudja, hogy a 10 leprás esete, Jézus meggyógyítja mind a 10-et, és egy jön vissza hálát adni. Nem tudom összesen hányan voltak eddig nálunk, de valóban az, akivel a mai napig is kapcsolatunk van, az nem azért az 1/10, annál azért nagyobb a szám, de akinél igazi életváltozás volt, ez pontosan ez a boszorkány. Ugyanis azzal jött oda hozzánk, hogy összeomlott az élete. És direkt nem is kérdeztem meg még a legelején azt, hogy mi miatt került oda, Orsolya elmondta ezt nekem, tehát én képben voltam, én tudtam ezt, és ő azzal jött oda, hogy szégyent val, egy lelkész elé odaáll, hogy kudarc az élete, hogy nem tud az egyről a kettőre lépni. És az első az volt, hogy elsírta magát, és azt mondta, hogy az első beszélgetés után azt mondta, hogy imádkozzam azért, 40 körüli, ha jól tudom, hogy imádkozzam azért, hogy legyen gyermeke. És akkor elkezdtünk azon gondolkodni, hogy az új élettársának, a régi miatt van most bajban, ha jól tudom, az új élettársának, ha ő elhozza a templomba, mindenképpen el akarja hozni a prédikációk miatt, meg az énekek miatt, meg minden, hogy ne mondjam el, hogy ő miért van itt, hanem csak úgy, hogy ő az utcáról bejött, és itt ragadt, és kérdeztem tőle, hogy lehet-e újat kezdeni, úgyhogy a régit hurcoljuk magunk után. És azt mondta, hogy nem. És elmondta. És volt viszály közöttük, volt probléma, de megoldották. És most már úgy kezdheti az újat, hogy a régi nem kísérti őt. És mondtam neki, hogy ugye. És erre tanít minket Jézus. Úgyhogy nagyon nagy ereje van annak, amit mi tudunk végezni. Adjon Isten hozzá erőt nekünk, hogy ezt el tudjuk végezni.
Szeretettel köszöntöm a tisztelt közösséget. Csatlakozva a Géza testvérünknek elmondottakhoz, talán a lelkületében szeretnék annyit mondani, hogy amikor egy-egy órán az ember a katedrára áll, akkor nyilván azok a gyermekszemek, akik hát kontaktusba kerülnek az emberrel, arra próbálja meggyőzni őket, és abba próbálja megbecsülni őket, hogy hát amikor itt vagy, vagy amikor otthon vagy, vagy amikor bármit teszel, és azt mondják neked esetleg, hogy rossz vagy, akkor nem vagy rossz. És hogy akkor fölcsillan, akkor benne van már egy kicsit az, hogy hát, atya azt mondta, nem vagyok rossz, otthon bármit mondanak, le tudom söpörni ezzel, és akkor utána jön azért a keserűbb része a történetnek, hogy hát így van, te nem vagy rossz, öregem, te olyan lusta vagy a jóra, hogy hát az többenet. És látjuk, hogy ebben most akár gyermekként, akár felnőttként ebben élünk. Mentálisan nagyon sokszor lusták vagyunk a jóra. És emiatt jobbra-balra elsodródhat az embernek az élete, és emiatt nyilván, hogy történnek, amik történnek, nyilván statisztikai szempontból lehet elemezni a mostani találkozónak azt a középponti témát, amivel együtt vagyunk, de hogyha emögött a lelkületet megérezzük, akkor úgy gondolom, hogy mi, amit tenni tudunk, és nyilván amit lelkészként, plébánosokként meg tudunk tenni, az elsősorban ez, hogy megpróbáljuk segíteni őket abban, hogy ne legyél lusta a jóra, tedd meg a jót. mert ha nem teszed meg, nem csak azt nyugsz, hogy letelik ez a x óra, amit el kell töltened, ne átoknak vett, hogy ide kerültél, mert van az, aki úgy veszi, ne gyűlöld ezért az egyházat, egy lehetőséget akar neked adni, ezáltal stb. Stb. Nyilván ezek az árnyoldalak, és azért nagyon-nagyon sok minden elindul. A másik gondolat még, ami ehhez úgy gondolom, hogy lényeges és fontos ezen túl, vagy ezeken túlmenően is, az, hogy mi az az értékrendünk. És én azt gondolom, hogy és nem akarok itt nagyon nagy szavakat használni, de visszaköszön mindenbe. Ugye most a gazdasági életet szajkozzuk elég sok szemszögből, de hát látjuk, hogy emögött azért egy értékválság van. Értékválság van sokszor bennünk, és értékválság van sokszor a közösségeinkben, vagy akár nemzeti szinten, és ezekben próbálunk mindig megújulni, mindig megpróbálunk megfrissülni, és mindig megpróbálunk visszatérni ahhoz a forráshoz, ami az örök igazságot jelenti, és abban jelen lenni, hogy az ehhez kapcsolódó hitünk az jelen valóvá legyen, és ebben találkozni tudjunk. És úgy gondolom, hogy ennek is ez a célja, az ebben való találkozás. Látjuk azt, hogy, és itt hagyhozzam, hát nyilván azért hívtak meg bennünket, és nagy szeretettel elfogadtuk ezt a kedves meghívást, látjuk azt, hogy akinek hite van, az nem hiszékeny. Arra nem lehet rásózni bármit. Arra nem tudom megtenni azt, akár börtönbe, akár máshol járva, hogy megpróbálom elmondani neki, vagy amit a társadalom nagyon sokszor kínál, ez a társadalom alatt most nyilván most inkább itt a fogyasztói társadalomra ítélve, illetve arra vonatkoztatva, hogyha ezeket a pótcselekvéseket megteszed, akkor kitöltődik az életed, akkor mondjuk boldog leszel, sikeres leszel, stb. 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 Látjuk azt, hogy hát néha fordítva ülünk a lovon. Tehát egy házastársi kapcsolatnál is, most hagyj hozzam ide példának, látjuk, hogy amikor élettársi kapcsolatokká sínylődik egy szeretett kapcsolat, ami arra van meghívva, látjuk, hogy valami megfordul, látjuk, hogy valami felvonul. Amikor jönnek a jegyesek, ugye kérdezik, hányszor kell jönni jegyesoktatásra? Jegyesoktatásra egyszer se kell jönni, beszélgetni meg sokszor fogtok jönni, mert meg fogjuk ismerni egymást. És akkor ebből kialakul azért egy ilyen, hogy a házasság senki nem mondott olyat, most hogy legyek egy kicsit cinikus, senki nem mondott olyat, hogy a házasság az boldog. Senki nem mondott ilyet. Ha te azért akarsz öregen megházasodni, bocsánat a kifejezésért, hogy te boldog légy, hát az önzőséged ezt nem fogja megengedni. De ne azért házasodjál meg, hogy boldog légy, hanem te azért házasodjál meg, mert szereted a másikat. És szeretnél lenni. És ebben a boldogság, mint gyümölcs meg fog jelenni. Úgy gondolom, hogy nem az élettől elvonatkoztatott gondolkodásmódok ezek, amikor ilyen és hasonló helyzetekről is beszélünk, és látjuk, hogy a büntetés végrehajtó intézményekben, legalábbis hát az ottani igazgatókkal, illetve partestvérekkel, pszichológusokkal beszélgetve, ők mondják, nem tudom, nem néztem meg ennek a statisztikáját, csak ővelük élő kapcsolatot ápolva, ők mondják, hogy 70%-a visszaesik. Ami azért egy elég nagy szám. És látjuk azt, hogy akár ami Nostrán volt a 100 éves időszakot fölemelve, látjuk, hogy társadalomból merítődtek a nővérek is, vagy mi valamennyien, akik együtt vagyunk, és ez a fajta értékközpontuság, ha megvan, akkor emellé hozzá tudjuk fűzni. Hogy egy jövőképben, én ezt szerettem volna, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, ezt szeretném ebbe összekoncentrálni, és egy eszenciaként megérinteni, hogyha ebbe van, ebbe az értékközpontuságba, egy olyan rendszer, amiben lelkészek, plébánosok aktívan jelen tudunk lenni, akkor igen, ebben a leírott formában, és nyilván mindannyiunknak a személyes jelenlétében ezek a találkozások, ezek meghozzák ezt a gyümölcsöt. Nem a mi nagyszerűségünkből, hanem abból az értékközpontuságunkból, amelyet közösen meg tudunk fogalmazni. Köszönöm, hogy meghallgattam.
Én is köszönjük szépen a hozzátudásokat. Azt szeretném megkérdezni,